10 óra.
Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
Következő műsorunkban Vasvári Anna Mária műsorát hallhatják a betlehemezés és a karácsonyi népszokásokról. Az első rész következik.
Áldott békés ünnepeket kívánok, kedves hallgatóink! Vasvári Anna Mária, mai Élőkincseink című műsorunk külön kiadásának szerkesztő műsorvezetője köszönti Önöket. Mikor a Mária Rádió munkatársai felkértek mai ünnepi adásunk elkészítésére, folyton azon járt az eszem, hogyan lehetne szóban elmondani, megjeleníteni azt az igen erős érzelmekkel teli, nagyon bensőséges viszonyt, ami főleg az asszonyokat, a parasztasszonyokat Máriához és a karácsonykor megszülető kisdethez, a gyermek Jézushoz köti. A néprajzgyűjtők számára is talán a legnehezebb feladat annyira közel kerülni egy-egy adatközlőhöz, általában idős emberekhez, hogy lelkük legbensőbb titkairól, érzelmeikről beszéljenek, énekeljenek. Bár talán énekelve könnyebb kimondani, elmondani, kiénekelni a fájdalmat, a küzdést, az élet nehézségeit és örömeit is persze, melyben a legfőbb támasz, kiktől segítséget, megnyugvást várnak az emberek, Mária és Jézus, s a hozzájuk szóló dalok, arhaikus népi imádságok, melyeknek erejében teljes szívvel hittek a régiek. Kincsek a hagyományban műsorunkban e nehezen megközelíthető, feltárható viszonyt, ami a Szent Családhoz és a kis Jézushoz fűzte és fűzi a falusi, mélyen vallásos embereket, igyekszem leszűkíteni a népdalainkban, szokásdalokban fellelhető utalásokra, képekre, hiszen a díszítő művészetben jóval kevesebb ábrázolását találjuk-e mélyen a lélekben lakozó érzéseknek, a csak az egyénre és az ő szeretett szentjeire tartozó személyes kapcsolatnak.
Ég szülte földet, föld szülte fát, fa szülte ágát, ága szülte bimbaját, bimbaja szülte virágját, virágja szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Máriát, Mária szülte Krisztus Urunkat, a világ megváltóját.
Menj el, sietség el, Arkangyal Gábriel, József jegyességhez, ékes köszön.
Nem véletlenül szólt Lovász Irén Égi hang című lemezéről az előbbi dal. Mielőtt a Lovász Irén énekessel, a szakrális kommunikáció kutatójával, a néprajztudományok kandidátusával készített beszélgetést meghallgatjuk, álljon itt Lovász Irén néhány gondolata az égiekkel való beszélgetésről, az ének gyógyító erejéről. Énekesi és kutatói pályámon egyaránt tapasztalom, hogy az emberi hangnak, az éneklésnek milyen fontos lelki egészség megőrző, harmónia fenntartó funkciója volt és van, és hogy az emberi hang milyen mértékben képes segítőül szolgálni, akár élethalál helyzetekben, sorsfordulókon is, mondja Lovász Irén. A hagyományos kultúrákban, így a magyar népköltészetben is vannak olyan szövegek, dallamok, amelyek elmondásával, eléneklésével évszázadokon keresztül segítették a testi-lelki egészség megőrzését az emberek, főleg az asszonyok. A szakralitás az emberi kultúrában a világrendjének, az egységnek, az egészségnek, az egyensúlynak fenntartását szolgálja. Az évkör pontos, rendszeresen visszatérő menete szerint ismételt énekek ennek a rendnek, harmóniának fenntartását segítik. Minél távolabb kerül a modern ember ettől, és minél kevesebb eszköze marad a természettel való közvetlen kapcsolatra, annál nagyobb az esélye, hogy beteg lesz az egyén és a társadalom is. Az Égi hang című lemez főként régi magyar népdalokat, népénekeket tartalmaz, melyek többnyire szájhagyományban maradtak fenn. A karácsony, húsvét, pünkösd ünnepkörét idéző dalok mellett felcsendülnek a lemezen olyan Mária énekek, melyekben fellelhető a védelmező, oltalmazó, segítő, gyógyító istenanya archetipikus alakja. Hálás köszönet illeti mindazokat az asszonyokat és férfiakat, írja zárásként Lovász Irén, akik a szóbeliség megtartó erejével megőrizték számunkra az ősi tudást, hit és bölcsesség kincset érő darabjait. Nem véletlenül szólt Lovász Irén Égi hang című lemezéről az előbbi dal. Mielőtt a Lovász Irén énekessel, a szakrális kommunikáció kutatójával, a néprajztudományok kandidátusával készített beszélgetést meghallgatjuk, álljon itt Lovász Irén néhány gondolata az égiekkel való beszélgetésről, az ének gyógyító erejéről. Énekesi és kutatói pályámon egyaránt tapasztalom, hogy az emberi hangnak, az éneklésnek milyen fontos lelki egészség megőrző, harmónia fenntartó funkciója volt és van, és hogy az emberi hang milyen mértékben képes segítőül szolgálni, akár élethalál helyzetekben, sorsfordulókon is, mondja Lovász Irén. A hagyományos kultúrákban, így a magyar népköltészetben is vannak olyan szövegek, dallamok, amelyek elmondásával, eléneklésével évszázadokon keresztül segítették a testi-lelki egészség megőrzését az emberek, főleg az asszonyok. A szakralitás az emberi kultúrában a világrendjének, az egységnek, az egészségnek, az egyensúlynak fenntartását szolgálja. Az évkör pontos, rendszeresen visszatérő menete szerint ismételt énekek ennek a rendnek, harmóniának fenntartását segítik. Minél távolabb kerül a modern ember ettől, és minél kevesebb eszköze marad a természettel való közvetlen kapcsolatra, annál nagyobb az esélye, hogy beteg lesz az egyén és a társadalom is. Az Égi hang című lemez főként régi magyar népdalokat, népénekeket tartalmaz, melyek többnyire szájhagyományban maradtak fenn. A karácsony, húsvét, pünkösd ünnepkörét idéző dalok mellett felcsendülnek a lemezen olyan Mária énekek, melyekben fellelhető a védelmező, oltalmazó, segítő, gyógyító istenanya archetipikus alakja. Hálás köszönet illeti mindazokat az asszonyokat és férfiakat, írja zárásként Lovász Irén, akik a szóbeliség megtartó erejével megőrizték számunkra az ősi tudást, hit és bölcsesség kincset érő darabjait.
Minden szobában, tiszta szobában van egy szent kép, ami nagyon sokszor Szűz Máriát, vagy Szűz Máriát a kis deddel, a kis Jézussal ábrázolja. Milyen kapcsolatban van egy énekes asszony, egy istenes asszony Szűz Máriával és a kis Jézussal, a gyermekkel?
Nagyon különös a magyar néphagyományban, hogy az a gyöngétség, az az anyai aggódás és gondoskodás, ami minden anyára jellemző, miközben dajkálja a gyermekeit, a kis dedét, az a magyar néphagyományban, a népköltészetben Szűz Mária szájába adatott. Tehát Szűz Mária, mint egy bármilyen hétköznapi szomszédasszonyom, parasztasszony, az én anyám vagy a testvérem tulajdonságait viseli a magyar folklórban. Tehát ugyanolyan sérülékeny, ugyanolyan érzései vannak, ezekkel dajkálja ugye a kisdedet. Nagyon sokat tűnődtem én is ezen, hogy milyen érdekes, hogy ez a verbális ikonográfia, ami ezekben a magyar népdalokban, karácsonyi énekeinkben van. Tehát gyönyörű képeket fest le a szavakkal a népköltészet, hogy vajon egy középkori gótikus szárnyas oltár ihlette valamelyik felvidéki kis templomban azt az asszonyt, aki mondjuk ilyen éneket énekel, vagy pedig azért festették ilyenre, mert benne volt a folklórban. Nagyon nehéz eldönteni ezt a tyúk-tojás viszonyt, de minden esetre a kis Jézus ábrázolások a magyar folklórban ugye általában Mária ölébe, vagy a bölcsőben vannak a karácsonyi énekben ezek a kis Jézus ábrázolások, kis Jézus alakok, és olyan is van később természetesen, ez különös azt gondolom, hogy a játszó kis dedet írja le. Nézzük előbb az első példákat. Ugye nagyon sok metaforája van a kis Jézusnak, az első a virág. Mostanékünk kinyílott egy virág, vagy kinyílott egy szép rózsafa, ugye a református vidékeken, Kalotaszegen így éneklik. És aztán olyan is van, amikor a kis Jézus aranyalma, ugye nagyon gyakran ezt ismerjük, a kis Jézus aranyalma, de az egy nagyon különös kép, amikor a kis Jézus maga tartja az aranyalmát. Az aranyalmát, ami a glóbusznak megfelel, az egész föld golyót tartja a kezében, így értelmezi ezt a szimbólumot Dömötör Tekla, híres folkloristánk, és például ő hívja fel a figyelmet arra, hogy az ókori mitrász ábrázolásokon található egy ugyanilyen archetipus, hogy tehát a gyermek mitrász jobb kezében tartja a glóbusz, bal kezében egy tört. És a mi moldvai csángó énekeinkben, karácsonyi énekeinkben, amit én Csendesség címmel éneklek az égi hangon, az van, hogy ugye a jobb kezében aranyalma a kis Jézusnak, a bal kezében aranyvesző fölfelhajtja, megsuhintja, zúg az erdő, cseng a mező. Az angyalkák énekelnek, a magyarok kigyülének. Tehát egy szférák zenéje van ettől a mozdulattól, ettől a karmesteri pálcától, amit a kis Jézus ezzel a vesző megsuhintásával elindul. Tehát a világ mindenség lendül mozgásba. És ugye nagyon gyakran tényleg látjuk a középkori szárnyas oltárokon ezeket az ábrázolásokat. Tehát nehéz megmondani, hogy melyik volt előbb vagy később.
A kis Jézus aranyalma, boldogságos tűz az anyja, két kezével ápolgatta, két lábával ringatgatta. Aludj, aludj, én kis dedem, aludj, gyönyörű gyermekem, nem királyné a te anyád, szolgálatból lettem dajkád. Ó, te dudás, mit szundikás, fényes az ég, nem köllámpás, verjed, verjed a citerát, Jézuskának egy szép nótát. Verjed, verjed a citerát, Jézuskának egy szép nótát.
Beszéljünk még egy picit ezekről a gyönyörű altató szövegekről. Kétségtelen, hogy a Mária ábrázoláshoz is hozzájárulnak ezek, de a kis Jézusról alkotott képünkhöz is. Olyan magas költészet van ezekben, például a Kedves álmod hogy szerezne születjének. Ez is egy moldvai csángó ének. Vagy nagyon sok altatóban az éneklés gyógyító, nyugtató ereje megjelenik a Betlehem kis falujában, ahol ugye megszólal, hogy a pásztori hűsereg sípján szépen szendül meg, enyhül Jézus, fájdalma, síralmat álom váltja, és örvendez Mária, addig pedig aggódott, mert nem tudta elnyugtatni a kisdedet.
Thank you. piac közepén van egy almapácska, annak a tetején három millió kötik a bokrétát, az apró
fontos megemlíteni, hogy Gyimesben találtam egy olyan különös szöveget, aztán Erdély Zsuzsanna gyűjtéseiben is megtaláltam, amikor már játszogat a kis Jézuska, és Mária tényleg hétköznapi parasztasszony gondjaival küzd, ugye, hogy esik az eső, nem szárad meg a Jézus köntöse, és másnap jönnek a vendégek látogatásra, és jaj, most mi lészen, és Mária sírva kéri a segítséget, hogy süssön ki a nap sugára, és kisüt, és megszárad a Jézus köntöse, és kész van az öltözője a másnapi ünnepre. És ebben van egy olyan sor, hogy beéneklem talán ezt a pár sort, hogy egykor a Szűz Mária munka köz gondolkodva, amint vart szent családjára, isteni szánt magzatjára, a kis Jézusra. Mellette a szent magzat angyalkákkal játszódgat, az egek felhő borítja, nem süt ki a napsugára, a ruhájára. Tehát látunk egy ilyen idilli képet, ugye egy ilyen idilli mennyországi képet, és tényleg ez a verbális ikonográfia, amivel elmondatja ezt a képet, amit tényleg látunk, minthogyha egy naív festő tenné oda elénk ezeket a képeket.
Akkor lehet valamiféle párhuzamot vonni a között, hogy az én családom, egy parasztasszony, egy asszony számára, az én családom, az én gyermekem védelme, és a szent család élettörténete, a szent család óvása között, és között.
Nagyon is, azt gondolom, hogy nagyon is, annál is inkább, mert ugye Mária lakja, Szűz Mária lakja, Boldogasszony lakja, nem csak a magyarok nagyasszonya és istápolója a magyar néphagyományban, hanem az égi édesanya. Tehát, hogy mindannyiunk anyáknak, nőknek a katolikus néphagyományban kivált egy anya archetipus, akihez fohászkodnak anyai segítségért, védelemért, és a tőle kapott minta, ami például ezekben a Madonna ábrázolásokban van, ez a gyöngétség szeretet, ez pontosan átsugárzik az anya-gyermek viszonyára, vagy oda-vissza. Tehát azért is mondtam az elején, hogy Mária szájába adja azt a gyöngétséget, ami a néphagyományban a gyermek-anya intimitás viszonyát jellemzi. Hát nézzük meg azt a gyönyörű moldvai altatót, ami azt mondja, ugye, hogy ha lehetne, a lelkembe fogadnálak, szerelemmel a szívembe bézárnálak, kebelembe vetnék ágyat, gyöngyvirágom, lelkem lenne lakóházad, aranyágom, ez a Aranyágom című énekben van.
Kedves álmod, hogy szeretlek, lelkének, így énekel a szint anya gyermekének, szálljon el édesállom, gyöngyvirágom, aludjál el szint bárányom, aranyágom, szálljon el édesállom, gyöngyvirágom,
néked barlang az állásod, mint a muszkál.
Mennyire volt tudatos ez az asszonyokban, hogy Máriához fordultak, hogy a kisdeddel azonosulnak, a családdal azonosulnak? Gyűjtés során nyilván, hogyha egy éneket valaki vagy ön felgyűjtött, akkor az ember elkezd beszélgetni ezekről a dalokról, vagy ezekkel az asszonyokkal, és előkerülnek ezek a témák.
Nem tudom, hogy ez tudatossága, vagy sokkal inkább a kollektív tudattalamban levő tartalom és érzelmi töltésről van szó. Felteszem inkább ez utóbbi, mert olyan erős és olyan mélyen gyökerezik a magyar néphagyományban ez, hogy azonosulni képes a magyar parasztasszony Mária alakjával, nem csak a karácsonyi minőségben, tehát nem csak a szülő boldogasszony, a Madonna, a gyermekét dajkáló és várokból oltalmazó anyaképében, hanem ugyanez megtalálható a fájdalmas énekekben majd húsvétkor. Tehát amikor az anyai fájdalmat, a gyermekét, a fiát elvesztő anyai fájdalmat énekel ki a parasztasszony a nagy heti költészetünkben, a Passió epikában, akkor azt meg semmivel nem lehet fölülmúlni. Tehát nincsenek annál erősebb szövegek. És azért olyan nagyon nagy átéléssel mondják ezeket is. Az én Palóc gyűjtéseimben is vannak ilyenek Fedémesen, az én Margit néném például azt mondta, hogy mi az én fájdalmam a szűzanyáihoz képest. Tehát relativizálja mindig a saját fájdalmát. Bármilyen nagy betegsége is van. Tehát igenis azt gondolom, hogy egy nagyon fontos azonosítás, nem biztos, hogy tudatos szinten, hanem inkább egy kollektív tudattalat szinten, ami működik a népi vallásosságban. Azért is tartom fontosnak ideidézni a húsvét gondolatkörét és metaforáit, tehát a fájdalmas anyaképét már karácsonykor, mert az egészben gondolkodó archaikus világkép, amely ugye az esztendőt teljességében látta, bizony a karácsonyban is már gondolt a halálra, a születéskor a halálra és a föltámadásra, ezért nem véletlen, hogy a legszebb moldvai énekeinkben ugye benne van már a húsvét megidézése, sosem láttam szebb gyümölcsfát, mint Úr Jézus keresztfáját. Pont abban az énekben, amelyben kis Jézus tartja jobb kezében az aranyalmát, bal kezében az aranyvesszőt.
Sosem láttam szebb gyümölcsöt,
Elhangzott műsorunkban Vasvári Anna Mária műsorát hallották a betlehemezés és a karácsonyi népszokásokról. Az első rész hangzott el, a második részt 13:30-tól hallhatják.